3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Comba Sándor szerint csak nem 3,5 évtizede nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma novemberben hazánkban, mint most. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint novemberben mindössze 225 ezeren voltak állás nélkül, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 1200 fős csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet hétfőn kommentárjában Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára. Az álláskeresők száma nem csak éves alapon, hanem a megelőző hónaphoz viszonyítva is mérséklődött, több mint 1300-zal tette hozzá. Az államtitkár elmondta azt is, a foglalkoztatottság további bővülése mellett a kormány kiemelt célja a jövedelmek vásárló erejének növelése. Életünk új kezdete lehet advent, adta át videóüzenetében adventi gondolatait a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Barna Sándor az egyházkerület honlapján megosztott videó üzenetében azt mondta, advent van, Jézus Krisztusra várunk, aki eljött és megígérte, hogy a világ végén újra eljön. Hallani a világ végéről szóló megjegyzéseket tette hozzá a püspök, feltette a kérdést, hogy közeledik-e a világ vége. Minden generáció megtapasztalja az utolsó időket a személyes világukénak is, mondta. De mi a helyzet a kezdettel? Jézus mindenhol a kezdetet említi. Történetei a reményről, a megbocsátásról és a második esélyről szólnak, mondta Barna Sándor. Jézus inkább azt ígéri, közel a kezdet. Advent a remény és a várakozás időszaka, tette hozzá a református püspök, aki szerint Jézus nem akarja, hogy lemaradjunk az új kezdetről, amikor a szívünk ajtaján kopogtat. A lehetetlen lehetőségével tekinthetünk vele a jövőbe, mondta Barna Sándor püspök adventi gondolataiban. A piaci kereskedők előrejelzése alapján a fenyőfa árak átlagosan 5-10%-kal alakulhatnak a tavalyi szint felett. A lucfenyőt 5000-5500 forint között, az ezüstfenyőt 6-8000, míg a Nordman fenyőt 8-10000 forint közötti méterenkénti áron kínálják az idei szezonban az utcai és piaci standokon megjelent alkalmi fenyő árusok, ismertette a múlt héten végzett felmérésének eredményét hétfőn az agroinform.hu. A vásárlók 72%-a tervez legalább 7000 forintot költeni erre a célra, ezen belül 44%-nyian terveznek 10.000 forintnál nagyobb kiadást, míg minden ötödik vevő költ majd 15.000 forintnál többet. A fenyő típusok között tovább nő a Nordman népszerűsége, melyet a megkérdezettek 62%-a részesít előnyben, szemben a 2022-es felmérésben mért 54%-kal. A lucfenyő 22, míg az ezüstfenyő 14%-os értékkel foglalja el a népszerűségi lista következő helyeit. A felmérés alapján a vevők 85%-a az utolsó két hétre hagyja a vásárlást. A válaszadók negyede jelezte, hogy fenyő helyett műfenyőt díszít karácsonykor. Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát, az így megtermelt mennyiség a hazai kereslet mintegy háromnegyedét le is fedi, ismertette az agroinform.hu. A fogyasztóknak is az az érdeke, hogy az Európai Bizottság ne vegye el a gazdáktól a területalapú támogatásokat, mert ha ez megtörténik, akkor a polcokon még több ukrán, dél-amerikai, észak-afrikai termék fog megjelenni, mondta Csett Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban hétfőn. Azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az Európai Bizottság azt tervezi, elveszi a területalapú támogatásokat a gazdáktól. A MAGOSZ főtitkára elmondta, a támogatások elvesztésével az ágazat sokkal versenyképtelenebbé válna. Cseh Tibor András felhívta a figyelmet arra is, Ukrajna akkora mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, ami több mint 400 millió ember ellátásához lenne elegendő. Szólt arról is, a döntés hátterében az állhat, hogy az európai élelmiszerpiac jelentős részét kiszervezték Európából, éppen a nagyon szigorú szabályok miatt Ukrajnába, Marokkóba, Kenyába, Dél-Amerikába, és most ezeknek a külső szereplőknek akarnak piacot biztosítani Európában.
Az időjárásról.
Kedden sokfelé kell számítani ködre, illetve réteg felhőzetre. Helyenként előfordul szitálás, ónos szitálás. Kedden késő délután, este nyugaton gyenge eső, főleg a hegyekben néhol havas eső is lehet. Kedden délután 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma kárpátaljai partnerrádiónk a Pulzus FM anyagaiból válogattunk önöknek, nézzük témáikat. Elsőként arról hallhatnak, hogy a hadiállapot ellenére milyen szerteágazó programokkal próbálja a családokat feltölteni a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Vendégünk a szervezet elnöke, Tarpai József.
Ebben a helyzetben tudjuk, hogy nagyon szükség van arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak a családok, elfelejtsék a mindennapi problémákat, és valóban megéljék ezt az ünnepet. Volt már olyan család is, nagyon örül neki, akinek már a gyereke is nagy családosok, tehát, hogy hajrá, én azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy megszülessenek a gyerekek, és hogy bevállalják a családok, hiszen tudjuk, hogy az eltolódik mostanában.
Majd a Beregszászi Telekkönyvi Hivatal vezetője, Ombódi Gábor lesz itt velünk.
Most a háborús idő alatt nem lehet büntetést fizetni, nem járnak ki, nem büntetnek az embereket, ezért lehet ezt az amnestiát felhasználni.
Műsorunk végén pedig adventi gondolatok sorozatunkban Dankó Alíz, Sátoraljóújhelyi gyülekezeti tag ünnepi gondolatait hallhatják majd.
Gyújtsatok hát gyertyát, nézzétek a lángot, és hagyjátok, hogy eltöltsön a hála és a várakozás öröme. Hívjátok és engedjétek be Jézus Krisztust az adventbe, hogy megteremtse bennetek a békét.
Ezekkel várjuk önöket, tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Túrák, szüreti bálok, szilveszteri közös ünneplés, ösztöndíjak, alkotótáborok. Csak néhány dolog, amivel foglalkozik a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Vezetőjük Tarpai József azt mondja, a jelenlegi helyzetben a háború árnyékában is nagyon fontos, hogy a családok ki tudjanak kicsit kapcsolódni. A Pulzus FM interjúja következik, a riporterek Begfi Mária és Gogola István.
Jánosiban, a Helikonban volt az első szüreti bál, hát nagyon sokan voltunk, hála jó Istennek, tehát nagy családosok megtöltötték az éttermet, valóban mi azt gondoljuk, hogy a hagyományainkat meg kell élni, tehát nagyon fontos, hogy a gyerekeink is érezzék, lássák, nagyon gazdag program volt, valóban énekeltek, szekereztek, az édesanyák készültek, süteményverseny volt, tombola, tehát, és igazából egy helyen nem fértünk be, és ezért most megszerveztük Ugocsában, Nagyszöllősön, szintén 250, tehát én azt gondolom, hogy 500 ember jó érezte magát, ebben a helyzetben tudjuk, hogy nagyon szükség van arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak a családok, elfelejtsék a mindennapi problémákat, és valóban megéljék ezt az ünnepet, amit hagyományosan ugye megélünk a szüreti bálként.
Ilyenkor felnőttek és gyermekek együtt báloznak?
Igen, ez fontos, hogy a Nagycsaládos Egyesület mindig olyan programot szervez, ami a családoknak együtt szól, tehát itt a karon ülő gyerekeket is hozták, de a kamasz gyerekek, volt már olyan család is, nagyon örül neki, akinek már a gyereke is nagy családosok, tehát, hogy hajrá, én azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy megszülessenek a gyerekek, és hogy bevállalják a családok, hiszen tudjuk, hogy az eltolódik mostanában, de hát így együtt tudunk ünnepelni, tehát, hogy a gyerekek is, és akkor ilyenkor a Szilágyi házaspár táncházat is szervezett, az elnökség hagyományosan ugye mindig egy táncot betanul, tehát van nálunk ilyen táncklub.
Igen, ezt szerettem volna kérdezni, mert láthatjuk, hogy nagyon sok alkalommal 5-6 házaspár is készül, és egy gyönyörű táncot ad elő, és ez most is így történt. Most mivel készültek?
Igen, hát ez egy most egy kicsit így a csárdás is így a néptánc bele lett varázsolva tulajdonképpen, ugye Szilágyi Laci és Gabriella összeállították, és én azt gondolom azért is fontos, mert látják, hogy olyan két bal lábasak is, mint az elnök úr, meg a nem mindenki profi táncos, tehát hogyha ők meg tudják tanulni, és utána valóban a szüreti bálba, a táncház keretében a többiek is tanulhatták ezt a táncot, és azt kell, hogy mondjam, hogy ment szinte mindenkinek, tehát hogy nem semmi bonyolult nem volt benne.
Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból az Egyesület nevezük így önellátó, tehát nem kell külön kultúrprogramra meghívni senki, csak szét kell nézni a családok között, hogy kinek mire van tehetsége, egy kicsit bátorítani, és akkor hadd tegyék a dolgokat, és onnantól kezdve ez a része is megvan oldva.
Egyrészt így is, így van, örülünk neki, igen, hogyha ezt meg tudjuk saját berkekbe oldani a kulturális részét. A másik oldala pedig, amire nagyon büszke vagyok így a családjainkra, a tombola felajánlások. Tehát mindenki, aki mézzel foglalkozik, almalével, van, aki ótót szerel, van, aki nem tudom, mással foglalkozik, de felajánl egy nem tudom, egy csekket, felajánl egy ajándékutalványt, ajándékot, és így a tombola is mondhatjuk, hogy meg volt oldva, tehát, hogy le a kalappal, hogy mennyire odaadóak a családok, és tényleg akármilyen gazdasági nehézség van, mégis a családjaink oda teszik magukat, és ők azt gondolják, hogy a közösbe be kell rakni valamit ahhoz, hogy ki is vehessenek.
Ez egy igazi csapatépítés, tehát ott, ahol ezek a felajánlások, mondjuk az, hogy belső körben elindulnak, ha igénybe akarja venni, akkor meg is kell látogatni. Tehát egyik család találkozik a másikkal, és senkinek nem megterhelő, hiszen csak azt kell adni, ami az őért.
Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy vállalkozónak talán valamilyen szinten egy kicsit így a Szüretibához kapcsolódóan így megengedheti magának, hogy felajánljon, hiszen nem terheli meg annyira a családi kasszát, és ez fontos, hogy mi közösségbe gondolkozzunk, és valóban az is fontos, hogy egymást meglátogassuk, egymást tudjuk, hogy ki mivel foglalkozik, és tulajdonképpen úgy tud élni egy közösség, hogyha együtt működünk. Ezt általában mellesleg a vadvölgybe szoktuk érezni, mert most is volt egy önkéntes hétvégénk, és az igazgató mondja, hogy tulajdonképpen egy hétvége alatt annyi munkát végeztek el a apukák, anyukák, gyerekek közösen, mint hogyha 3 hónapra külsőseket hívtunk volna, hiszen olyan ellánnal annyira oda teszik magukat, sajátjuknak érzik, és mindenhez értenek. Tehát tényleg, tehát hogy volt olyan, hogy csempe, nem tudom, leesett, festés. Igen, tehát, hogy megbetegedett a kutyus, ugye a Samu, az is ilyen jelképes, egy magyar vizsla van ott a panziónkban, és akkor volt egy állatorvos is. Tehát,
akkor tényleg.
Mi az, ami a nagycsaládosok között nincs?
Hát ritka, de tényleg. Tehát, nyáron,
csempézéstől az állatorvos igazért.
Tényleg, nyáron is voltunk családtáborban, és személyesen nekem van egy allergiám is. Hát ráléptem a szegény méhecskére, és megcsipett, és volt egy orvosnő, aki kiderült, hogy nem is vittem magammal gyógyszert, de az is volt, tehát, hogy
akkor mindenről gondoskodik.
Igen, hála a Jóistennek, így a Jóisten mindig gondoskodik rólunk.
Családi Kör magazinban hallhattuk tegnap is, nagyon tetszett nekem, ahogy az egyik résztvevő mondta a gyalogtúráról, hogy ő ülő munkát végez, és olyan jó volt, hogy felkapta a fejét, hogy hegyi túrát szerveznek, hogy akkor egyből jelentkeztek. Tehát én azt látom, hogy a Nagycsaládos Egyesület valóban olyan széles palettán működik, hogy mindenki megtalálja a kedvéhez való programot. Mondjuk, aki nem szeret akár ilyen születi mulatságon részt venni, akkor az mehet kirándulni. És ezt egész nyáron is láthattuk, hogy valóban mindent megtesznek azért, hogy a több mint 1000 tagcsaládból mindenki kénye kedve szerint válogathat a programok közül.
Igen, én is azt gondolom, hogy fontos, hogy egyrészt több ilyen kirándulásunk is van. Van, amit azt mondjuk, hogy munkaland, ugye egy valamilyenféle munkahelyet meglátogatunk, van olyan, hogy túrák valóban a hegyekbe, valamilyen természeti csodát, és van a harmadik, ami kifejezetten arról szól, hogy honismeret. Tehát most is volt egy honismereti kirándulás, ahol a Vereckére elmentek, Gerebenbe, az Árpád bunkerre, illetve a Kendereskére munkács mellett, ugye kiderült, hogy a Feszti Árpád, ugye a Feszti körképet ott festette a honfoglalást. Tehát, hogy én fontosnak tartom azt, hogy egyrészt a családok is, másrészt a gyerekek is közösségbe ezt meglátogassák. Nagy Sándor volt a túravezető, és tényleg egy profi módon kinyomtatta az anyagot, készültek. És nekem ami pozitív volt, hogy amikor beszéltem a rendezvény után, és mondtam azt, hogy ennyire fegyelmezett csapatot, mert ugye rengeteg gyerek is van, tehát hogy ő ilyennel még nem találkozott, pedig ő iskolaigazgató Csongoron, tehát hogy ilyenkor azért örülök neki, hogy szépen viselkednek, okosak a gyerekeink, és én azt gondolom, hogyha megismerik a körülöttünk lévő akár természeti csodákat, vagy az épített örökséget, akkor ők is jobban fognak ragaszkodni a kis hazájukhoz, Kárpátaljához, hiszen akkor amit jobban megismernek, azt jobban fogják szeretni. Igazából mi már a 25-ös évbe gondolkodunk, már azt tervezzük, hiszen volt egy összekötő találkozunk október 11-én, ahol megbeszéltük azt, hogy milyen programok voltak, melyek voltak a jobbak, rosszabbak, milyen újdonságot hozhatnánk bele,
meg kell, kell készülni a naptárnak, ugye, amely minden család falának.
Így van, tehát így a, ez már hagyományos, hogy karácsony ünnepséget szervezünk decemberben, ha jó Isten is segít, akkor a turisztikai tanáccsal a adventi vásár is lesz. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy megéljük, felkészüljünk, nem csak lelkileg, de, de tényleg oda azok a vállalkozók tudnak jönni, akik kézműves foglalkozással akár bort készítenek, akár valamilyen kézműves terméket, és ezt én például ott szoktam bevásárolni így a karácsonyi fa alá is, hogy a családnak, meg barátoknak, amit gondolunk, valami kis ajándékot. És hát rengeteg programunk lesz, most lesz egy ösztöndíj átadónk is, itt a Bohán Béla atyára emlékezünk egy kicsit, így a jezsuiták egy gyűjtést, hiszen tudjuk, hogy nekik nagyon fontos az oktatás, a tanítás ennek a rendnek, és felajánlottak 60 nagycsaládos gyerek kap tanulmány ösztöndíjat. Tehát én azt gondolom, ez is fontos, hogy, hogy a gyerekek tanuljanak, lássák azt, hogy van értelme, és akár ezt, ezt anyagi szempontból is pénzre is tudjuk váltani. És hát ugye mi arra is készülünk, hogy a szilvesztert általában nem is adjuk ki külsősnek a panzióban, hanem akkor egy ilyen nagycsaládos szilvesztert, tehát nagycsaládosok mehetnek, vihetnek külsős családot is természetesen, reméljük, hogy lesz hó, és mi már arra gondolunk, hogy szánkózni, sielni lehet, úgyhogy, úgyhogy kicsit mindig előrébb vagyunk, de természetesen megéljük azt a, ezeket a napokat, amik vannak. Nagyon fontos, hogy azért nagyon elnökségünk nagyon erős a csapat, tehát 12 főből áll, mindenki itthon van, mindenki oda teszi magát, mindenki ért valamihez, és talán szerintem abban is vagyunk erősek, hogy minden program, mert most is például családi tábor volt a hétvégén a panziónkban, mindig van egy olyan család, aki bevállalja a program felelősséget. Tehát kicsit, hogy családját elveszi az időt, de a közösségért épít. És ez bármely programunkra igaz, tehát mindig van egy felelős, egy programfelelős, amellett, hogy az iroda szervezi, és én azt gondolom, hogy tényleg ez a csapatmunka és ez az erőssége az egyesületnek.
És ott akár felnőtt, akár gyermek, hát olyan életre szóló, hogy is mondjam, panorámában gyönyörködhet, amit, amit szerintem rajzolni vagy festeni sem lehet, legalábbis
hát nekem az ősz a kedvencem, hogy ősszel is születtem valószínűleg ezért is, de, hogy, de ilyenkor a Kárpátok, hát az a sárga, piros, gyönyörű színek, én azt gondolom, hogy ettől nincs, tehát amit a Jóisten ide teremtett, és valóban ezek a hegyeink, ami az ember közelebb érzi magát a Jóistenhez, meg hát a tiszta levegő, meg sorolhatnánk, tehát tényleg itt minden szép, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy egy kicsit úgy néha így kikszakadjunk a hétköznapoktól, megtehetjük, menjünk el egy kicsit, és pihenjünk, és nem kell elmenni más földrészre, vagy Egyiptomba, ugye, ami népszerű, vagy Törökország, hanem itt is meg lehet saját berkeken belül.
A homok az egyszínű.
Láthatjuk, hogy valóban a nagycsaládosok egyesülete is a hagyományokat őrzi, de mellett viszont ugye önök, akár hogyha a Munkácsi Mihály Magyar Házat is nézzük, tehát a kulturális programokat is folyamatosan szerveznek, nem csak nagycsaládosoknak, és valóban megemlékeznek azokról az emberekről, akik itt Kárpátalján nagyon nagyot tettek, és talán az egyik ilyen horvát annak idén ünnepelte volna ugye 100. születésnapját. E kapcsán is Beregszázban már készülőben van ugye egy múzeum is, amely meg fog nem sokára vagy a közeljövőben nyílni.
Nyáron is volt Horváth Anna alkotó hét, ugye már nem először, ilyenkor tanítványait Annanének meghívtuk, ugye ismerjük a legismertebb Matő Péter, talán a szobrászművész, de nagyon sokan vannak, hála a jó Istennek, és valóban az örökösökkel indítottuk egy projektet, hogy jó lenne, hogyha lenne egy múzeum itt Beregszázban, amit tudjuk, hogy Covid háborúban nem egyszerű megvalósítani, de most szeretnénk ilyen nyitásváró nyílt napokat szervezni. Ilyenkor várunk egyéni csoportokat, ugye van ez ugye a Rákóczi tér 6 szám alatt található, a Beregszázi római katolikus templom mellett. Ott van egy Turin folyóroda, amit már ugye lassan 20 éve üzemeltetünk, és annak a munkatársa, aki Szilvia tálatot vezet, tehát egyrészt a múzeumot megmutatja, illetve ezt ukránul is, magyarul is, a film is ugye magyarul készült el, a dokumentumfilm, amit Fehér Rita készített, ennek is a bemutatóját minden jelentkezőnek bemutatjuk, illetve nagyon fontos az, hogy ez is ukrán feliratta is van, tehát hogy várjuk nyilván itt az olyan osztályokat, akik már felsősebb osztályokba járnak, tehát 9-10-11-esek, és tényleg fontos, hogy megismerjük, hogy ki volt az a Horváth Anna. Ugye iskola van róla elnevezve, utca van elnevezve, Beregszáz díszpolgára, nagyon sok tanítványa van, és én azt gondolom, hogy, hogy a történelmünkre építeni kell. Tehát nem szabad elfeledkezni azokról az emberekről, akik meghatározóak voltak, és talán azt az örökséget, amit ránk hagytak, azt mindig be kell mutatni az újabb és újabb generációknak, és én azt gondolom, hogy fontos, aki beregszázi, aki kárpátai, hogy érezze, hogy ki volt, kik voltak ezek az emberek, milyen nyomot hagytak, és talán így azt gondoljuk, hogy biztos, hogy van egy-két olyan ember, akinek van ilyen művészi hajlama, és mondjuk lát ebbe fantáziát majd a jövőben, hogy ő is mondjuk művész szeretne lenni. Tudjuk, hogy van egy művészeti akadémiánk itt Kárpátalján, hát az is ritka egész országban, hogy a három van, vagy négy talán, odesszai, harkovi volt, illetve a kijevi, és én azt gondolom, hogy ugye egy múzeumot is nyitottunk Erdélyből áll, ugye megvettük a szülőházát a Munkácsi vár alatt, tehát ez is ilyen nyitott, tehát oda is várjuk a csoportokat, egyéni vendégeket, mert hát azért az Erdély Béla se volt akárki, tehát róla nevezték el az akadémiát, ő alapította amúgy még a cseh időben, 30-as években, aztán persze a szovjetek elbántak vele, és ugye a Horváth Annanének se volt egy könnyű életszakasza, hiszen amikor ő érettségizett, és ugye ez a Beregszázi Gimnáziumnak a végzőséről beszélünk, akik volt Kossuth Díjas, meg nagyon nagy emberek lettek, és Horváth Anna is ezt fejezte be, és amikor ő készült 44-be felvételizni Budapestre Művészeti Akadémiára, akkor már be volt a bőröngye pakolva, és akkor bombázták le 44-be a csapi vasútállomást, tehát nem tudott elmenni. Tehát, hogy kicsit ilyen párhuzam is van, ugye tudjuk, hogy most ugye háború van, orosz-ukrán háború, de ettől függetlenül, hogy az élet megy tovább, és ő mondta azt, annan én mondta talán, hogy a tehetség olyan, mint a fű, hogy ki lehet taposni, de az mindig ki fog nőni. És én is ezt gondolom, hogy a gyerekeink tehetségesek, csak meg kell nekik mutatni, hogy milyen irányba tudhatnak elindulni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tarpay Józseffel, a Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnökével beszélgettünk.
Sűrű ég, csak egy pillanat, ő a holdnak is lámpást ad. Rohan értem, visz a vállán, te is elcsodálkoznál, ilyen őserő láttán. De az otthon hőse, szeliden nyűgöz le, finom ízekbe oltja az őr. Olyan
Ügyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 8000-en érkeztek Ukrajnából vasárnap hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon több mint 4200-an léptek be Magyarországra. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3800-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Több mint 70 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az elmúlt héten az ország területén csaknem 250 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, november 18-ától 24-ig a feltartóztatottak száma több mint 150 volt. Embercsempészés miatt 5 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Szijjártó Péter szerint az erdélyi és székelyföldi magyarok megmutatták, hogy erős magyar érdekképviseletet akarnak Bukarestben. A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebook oldalán azt írta, az RMDS fantasztikus eredménye a romániai parlamenti választáson biztosítja, hogy a jövőben is erős hangja lesz a magyarságnak a bukaresti parlamentben, ahol így semmilyen döntés sem születhet a magyarokról a magyarok nélkül, fogalmazott a külügyminiszter. Hozzátette, ugyanakkor az RMDS jó szereplése nagy segítséget fog jelenteni a magyar-román kapcsolatok további fejlesztése érdekében is. Meggyengült ugyan, de a kormányon lévő szociáldemokrata párt nyerte a vasárnapi romániai parlamenti választásokat 26%-kal. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pedig 5%-os eredménnyel parlamenti képviselethez juthat a belföldi urnazáráskor közzétett exit poll szerint. Közéleti személyiségek megalakították a Nemzeti Ellenállás mozgalmat, mert úgy látják, a globalista elit megtámadta Magyarország szuverenitását, be fog avatkozni az ország belügyeibe és a választásokba. A mozgalom bemutatkozó videóját a Facebookon tették közzé vasárnap. A videóban többek mellett Apáti Bence balettművész, publicista Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, és György Horváth Zsuzsa műsorvezető szólal meg. A mozgalom honlapján az olvasható, a tét túl nagy ahhoz, hogy másokra várjunk, ezért alapították meg a Nemzeti Ellenállás mozgalmat, jelentették ki. Nemet mondunk a globalisták beavatkozására, nemet mondunk a ránk kényszerített háborúra, migrációra és genderőrületre, nemet mondunk a globalistákat kiszolgáló politikai bábokra, közölték jelezve, hogy a nem.hu weboldalon lehet hozzájuk csatlakozni. Már megvásárolhatók december 1-től a jövő évre érvényes éves országos és vármegyei autópálya matricák, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az elővásárlásban megváltott autópálya matricák 2025. január 1-én 0 órától érvényesek, akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2026. január 31-én éjfélig. Ezek a matricák 2024. december 31-éig még nem használhatók. Az idei éves, országos és vármegyei matricák 2025. január 31-éig érvényesek a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Marad a borult, párás, ködös idő, szitálás is előfordulhat. A szél keleten gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden sokfelé kell számítani ködre, illetve réteg felhőzetre. Helyenként előfordul szitálás, ónos szitálás. Kedden késő délután este nyugaton gyenge eső, főleg a hegyekben néhol havas eső is lehet. Kedden délután 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
ahol várnak a barátok, ahol a tűz még ég, oda visz a szél, ahol boldogok a lányok, ahol otthonra találok, ahol senki se fél. Gyermekként elhittem, hogy minden felnőtt jó, hogy igaz minden kimondott szó. Hogy gyereknek lenni jó, hogy az élet előre megálmodható. Oda visz a szél, ahol hegyeket látok, ahol nincsenek határok, ahol a medve él. Oda visz a szél, ahol madarak szállnak, ahol havasok a tájak, ahol a nyár is tél.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Nem elég a háború Ukrajnában, földügyeket is kell intézniük az embereknek, mivel 2025. január 1-től változások lépnek életbe. Ombódi Gábort, a Beregszászi Telekkönyvi Hivatal vezetőjét, Birta Zoltán és Gogola István kérdezték a változásokról. A Pulzus FM interjúját hallják.
Hát eddig az körvonalazódik, hogy lehetséges, hogy be fogják zárni azokat a földprivatizációkat, amiket vagyonjegyekbe adtak ki az embereknek, de viszont lehetséges, ahogy mindig szokták, egy kicsit tolódni fog ez a földprivatizáció, hogy még engednek nekik egy pár hónapot, lehet még egy évet, ezt nem tudni, de aki tudja, az próbálja megcsinálni ezeket a vagyonjegyeket, amit földbe kapott.
Ezek a pályok, jól mondjuk?
Így van, így van, ezt pálynak hívják itt Ukrajnába.
Igen, tehát gyakorlatilag aki ennek tulajdonában van, az keresztül kell essen egy privatizációs
így
folyamatnak.
Van, így van. El kell menni, meg kell kadasztrizálni kell a földet, van, aki örökölni kell, hogy a földjét örökölje, vagy magát a vagyonjegyet örökölje, szülőktől, nagyszülőktől. Ez a rokonságtól függ, hogy kire maradt.
Tehát ezeknek kellene utána járni, vagy tehát felkeresni a tulajdonunkban lévő dokumentumokat, hát, ezeket összegyűjteni?
Ha van valami dokumentum nálunk, ha nincs, akkor vagy a községházákon lehet, vagy az archívumokban. Ha tudják, hogy hol a földterület, hogy volt-e adva rá papír, kaptak-e vagyonjegyet erre a földre, akkor igen, lehet keresni.
Sokan érkeznek a hivatalba, hogy azt mondják, hogy hát ők úgy emlékeznek, vagy vannak, családi történetben?
Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát nekünk biztos, hogy meg volt csinálva a föld, a miénk, de nincsen semmi papírjuk.
Hogyan lehet ilyenkor eljárni, vagy milyenkor a teendő? Hát, mi történik?
Vagy az a probléma, hogy amikor a kistérség megalakult, minden úgymond határozatot leadtak az archívokba, és akkor ott kéne keresni utána, hogy igenis még évben lett ez leadva, vagy ott megkapva ez a földpapír. Ezután utána kell járni. Ezt nekik kéne tudni, hogy igenis ebbe az, és ebbe a hónapba kaptunk ezt és ezt a földet. És
tehát hol. Akinek ilyen emléke van, annak kell bizonyítania, és hogyha van bármiféle bizonyíték, akkor már el lehet indulni.
Persze, de hát nagyon sok embernél ott van a papír. Csak nem tudnak róla, hogy miért keressenek.
Mi van ráírva?
Vagy derzsámniakt, vagy szertifikát, és azokban vannak, hogy my novay pie, és akkor ott van leírva, hogy mire kapták.
Adott esetben, ha megtalálják ezt a papírt, akkor be kell menni a telekönyvi hivatalba. Mi történik ott tovább?
Nem is a telekönyvi hivatalba, hanem mi a házakkal foglalkozunk, aha, nem a földekkel. Uh-huh. Inkább földmérőkhöz kell fordulni. Vannak privát földmérők, nem is egy van nálunk itt Beregszázban, úgyhogy bárkihez lehet fordulni, és akkor ők tudnak tovább segíteni, hogy hogy lehet ezt végigvinni.
Ott mi történik majd? Tehát ki kell vonulni a helyszínre, és
persze,
felmérik?
Persze, fel kell, hogy mérjék a földet, le kell, hogy rakják a pontokat, amit a műhold alapján hol helyezkedik el a föld, és azután vagy a közjegyzőhöz, vagy regisztrátorhoz menni, és beregisztrálni a földet, vagy megörökölni.
Mi van akkor, hogyha valaki felvásárolta, összevásárolta, ebben nagyon nagy divat volt a régi időben, hogy vagy valamilyen arapon elcserélte a vagyonjegyét, valakinek a vagyonjegyét is magánát tartja?
Közjegyzőileg el kell intézni, úgymond, hogy vagy meg kell venni magát a vagyonjegyet, vagy ha vagyonjegy tulajdonosan meghalt, akkor először meg kell, hogy örökölje az, aki örökös, első ágú vagy második ágú örökös, és csak azután tudja ő tőle megvenni a vagyonjegyet.
Ha esetleg valaki annak a tudatában van, hogy minden rendben van, érdemes-e felkeresni a hivatalt, hogy valaki mondjuk 10-20 éve elteltével bólincson rá, hogy tényleg az még hivatalban van, hiszen hát ahogy nézzük, akár a világban, akár az országunkban sok minden változik. Honnan, mikor érezhetem magamat biztonságban, hogy az, ami úgymond az én nevem van, az tényleg ott van?
Most az a rendszer, ami 2013 óta érvényes, az nem változott, és azt fogadják el mindenhol. Szóval, ha egy ház, mivel most csak ház alatti földeket lehet privatizálni ingyenesen, ez azt jelenti, hogy nem a felmérés ingyenes, hanem maga a privatizáció. Nem kell megvenni a saját földedet, amin a ház van, hanem ezt kiadják neked ingyen, de viszont a felmérésért a bizonyos összeget azt be kell fizetni, amit a földmérő mond.
Ha valaki mondjuk belefog ebbe a folyamatba, és azt mondja, hogy szeretném, hogyha ez le lenne tisztázva, nagyságrendileg mekkora költségre készülhet fel? Hát van erre valamilyen becslés esetleg?
Most, hogy milyen költségre, minden földes más árakat szab ki, ez tőlük függ, de hát egy ilyen 7000 grivnya környékén szerintem ez egy mostani ár.
Mit tehet az a falusi ember, akinek mondjuk a nagyszüleinek is voltak úgynevezett ilyen vagyonjegyei, privatizáltak már 13 előtt bizonyos területeket, vannak ezek a kerthez hozzátartozó kisebb részek, mit tud ma földügyileg privatizálni egészen 25-ig?
Hát ma, a mai nap folyamára csak is ház alatti földeket lehet, ami pedig a házhoz volt hozzáadva, mondjuk, hogy házpotló földek volt a faluban 25 szotek, 50 szotek.
Igen.
A 25 szoteket azt meg tudja privatizálni, azzal nincsen probléma, az ami a ház alatt van, de csak ami a ház alatt van, és ami már kint van a mezőgazdasági földeknek számított földek, azokat most nem lehet. Ha nincs rá dokumentum, ha van már rá dokumentum, egy régebbi fajta, egy derzsámni akt, akkor igenis azt is lehet kadasztarizálni és beregisztrálni.
Magánszemélyként van esetleg valamilyen limit, hogy mennyi földet privatizálhatok? Valahol hallottam olyan történetet, hogy valamiféle limit van, és azért férre és feleségre is külön-külön földet privatizáltak.
Privatizálni csak is egyszer lehet ingyen, a többit az már csak megvenni lehet, a földeket. Ez azt jelenti, hogy ha a ház, egy ház alatt már privatizáltál földet, akkor a másik ház alatt már nem tudsz, attól, hogy van két házad. Ott már csak meg tudod venni a földet. Ez azt jelenti, hogy fel fogják értékelni a földet, és ugyanúgy kiadják neked a földet, de már csak pénzért.
Akkor gyakorlatilag valakik úgy élnek a saját otthonukban, hogy a házuk privatizálva van, de a földjük az mondjuk nincs, ami a ház alatt van, és akár ezben történhet változás, jogi változás?
Nem fog történni semmilyen változás benne. Nagyon sokan úgy oldják ezt meg, hogy egy részét a háznak elajándékozzák, és akkor azt privatizál, aki még tud.
Sok beregszászi, párosi udvaron több lakás, több tulajdonos is van. Valamelyikhez van kisebb földrészleg, valamihez nincs. Hogyan lehet ebben tisztán látni? Mit kell mondjuk egy közös udvaron lévő családnak vagy tulajdonosnak megnéznie?
Nagyon sokan megprivatizálták azt a részüket a lakásos házaknál, amit tudtak. Ez ilyen egyemeletes házakról beszélünk, nem pedig ötemeletes épületekről. Ott nem lehet privatizálni a földet, de viszont ilyen helyen, ha van egy-kettő tulajdonos, akkor lehet privatizálni az egész földet egyszerre mindkét tulajdonosnak. Ha már több van, akkor ott már egy kicsit másabb a helyzet, és ott az kell egy OSBB-t létrehozni, és egybe, egy ilyen közösségbe privatizálni a földet, és azután lehet csak szétosztani.
Akkor ezek a lakóközösségek nem csak az ötemeletes házakra vonatkozhatnak?
Nem csak.
Beszéltünk arról, hogy a ház privatizáció témaköre is igen bonyolult. Gyakorlatilag nagyon sokan még a nagymamáján nevén szereplő házban laknak, valakik el akarják adni, valakik éppen vásárolni akarnak, és mindig egy nagy kérdés, hogy akkor milyennek az útja, milyennek a módja. Mi van akkor mondjuk, hogy a legutoljára a nagymama tulajdonában volt, és annak van dokumentáció, aki már sajnos elhunyt.
Hát először is meg kell nézni, hogy ki tud utána örökölni. Ez lehet elsajágú rokon gyerek és unoka, ha nincsen gyerek, vagy férfeleség a mamának. Utána, amikor megörökölték a házat, lehet kadaszterizálni és így eladni. Lehet privatizáció nélkül is eladni, de lehet privatizációval eladni. Legtöbb vevő inkább úgy kéri, hogy legyen privatizálva már a föld, hogy őnekik már ne kell legyen ezzel foglalkozni, vagy már nem tudnak privatizálni, és ezért kérik, hogy legyen privatizálva a föld.
Beszéltünk arról, hogy privatizációs, házprivatizációs öröklés esetében van olyan, hogy valaki élő mondjuk idősebb korában az ingatlant, a saját tulajdonát át ajándékozza az unokájára, hogy kevesebb papírmunka legyen, vannak erre precedensek, vannak ilyen lehetőségek?
Persze, hogy vannak. Ez ugyanolyan ajándékozás, mintha gyerekre ajándékozná, semmivel nem több, nem kevesebb, lehet már is egy ágat kihagyni, és rögtön unokára ajándékozni. Nagyapának, nagyanyának.
Költség szempontjából ezek drága a folyamatok, mint hogyha...
Ezt nem tudom megmondani, ez mindig a háztól és a földtől függ.
Egy másik nagy kérdés, legalábbis ahogy gyerekkoromban visszaemlékszem, hogy bármilyen átalakítás, nagyobb átalakítás az otthonunkban, az feltétlenül valamilyen engedélyhez volt kötve. Van-e jelenleg ilyen szabály? Vagy mit kell ezekről tudni?
Persze, hogy van. Ami a házon kívül épül, arra mindenre engedély kell, ami a házon belül, ha nem tartó falakat bántunk, akkor arra nem kell engedély. Arra lehet nyugodtan kis tízes gipszkarton falakat rakni. Erre ezt már nem fogják büntetni.
Értem. Mi ennek az engedélyeztetésnek a menete? Hova kell fordulni, és milyen lépéseket, vagy milyen dokumentumokat kell magunkkal vinni?
A házpapírokat mindenképpen kell, hogy legyen privatizálva a föld, anélkül nem lehet engedélyt kérni, és a városházára, az architektúrára lehet fordulni. Ők adják ki az első dokumentumot, a bugyivelné paszportot, az építkezési engedély, utána pedig Ungváron keresztül kapják meg elektronikus formába.
Hosszú folyamat ez már, mint időben?
Mikor mennyi?
Mikor mennyi? Értem, tehát ügyintézésre lehet, hogy érdemes rászánni időt. Mi az vala helyzet, hogyha valaki mondjuk ezt a lépést elmulasztotta, de szeretné, hogyha rendben legyen?
Utólagosan. Szerintem elég sok van. Ha mindenki megnézi a saját...
Szánom, bánom.
Ha én is ilyen nézik, akkor lehet, hogy ott van valami kis ablakocska, ami nem ott volt.
Valamikor emlékszem, hogy volt ilyen, nem moratórium, tehát ilyen amnestia.
Tehát, hogy azt
mondták, hogy
gyere, hozd be, nem fogjuk megkérdezni, miért nem hoztad be korábban.
Most is van amnestia, ami fel lett építve 2015-ös évig. Arra úgymond nem kell új engedélyt kérni, hanem kell csinálni egy techpaszportot nálunk, vagy privát embereknél, és utána egy engedélyt, egy deklarációt kapnak arról,
tehát az engedélyeztetés
meg... van, az engedélyezés végét kapják csak meg, mivel először van egy povidomlenye, azaz a kezdetekre egy engedélyünk, és aztán a vég, amikor befejeztük, hogy be van fejezve az épület, akkor egy deklarációt kapnak az emberek. És itt csak az utolsó két folyamatot kell, a techpaszportot és a deklarációt megcsinálni, és azután nyugodtan be tudják regisztrálni a felépített engedély nélküli épületeiket. De ez csak 2015-ös évig, ami fel lett építve.
És ha valaki mondja, tehát bizonyítható? Tehát ha én azt mondom, hogy hát itt ez a valami, tegnap előtt még nem volt, de én úgy emlékszem, hogy 15. Az 2005.
15-ig, 14-ben húztuk a családot.
Azért látszik még az új épület, és még a régi épület, és hát képekkel bizonyítható végül is. Uh-huh. Szomszéd aláírásokkal.
Akkor lehet. Ő is kell ezt.
Van erre jogi folyamat.
Van, így van.
Mi van akkor, hogyha szálljunk bányunk, de ez megtörtént, és szeretnénk jutólagosan, akkor erre van lehetőség, vagy büntetés, kifizetés majd utána?
Most a háborús idő alatt nem lehet büntetést fizetni, nem járnak ki, nem büntetnek az embereket, ezért lehet ezt az amnestiát felhasználni.
Ha mondjuk a családi ház mellé egy kisebb raktárhelyiséget épített valaki, de már fundamentummal rendelkezik.
Garázs vagy egyéb.
Hát például, akkor ez a folyamat abban jár, hogy az egész területet, tehát minden ingatlant felmérnek, vagy csak azt az új objektumot?
Nem, mindent átnézünk, mivel ha volt rá ügyünk, akkor csak megnézzük, hogy nem változott-e, ha pedig nem volt rá ügyünk, akkor mindent felmérünk, a házat az belülről, a melléképületet pedig kívülről.
Egy másik érdekes kérdés, Beregszászban nagyon sokszor látom, hogy a tetőt leveszik, és egy tetőteret alakítanak ki. Tehát mondjuk azt, hogy a fundamentum nem változik, de fölfelé elindulunk. Ennek van-e valamilyen folyamata?
Ez is engedélyköteles, viszont akkor nem engedélyköteles, ha a tetőtér nem emelkedett, úgymond a legfelső pont a tetőnek, azaz a karniz, az nem emelkedett. Ha ugyanaz maradt a magassága a háznak, és ők csak beépítették a tetőteret, nem pedig emelték a tetőt, akkor nem engedélyköteles. Akkor azt lehet csinálni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ombódi Gáborral, a Beregszászi Telekkönyvi Hivatal vezetőjével beszélgettünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió.
Kedves hallgatóink, a kitekintő, a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez ér. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu címre várjuk. Rádiónkat pedig akár okostelefonjukon is hallgathatják, hiszen már saját mobil applikációnk is van. Most búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Donkó Alíza, a Sátoraljaújhelyi Református Gyülekezet Nőszövetségének tagjának adventi gondolatait hallják.
Jövel, Uram Jézus! Jelenések könyve 22:20. Gyújtok egy gyertyát, és csak nézem, amint ég. Üresítsd ki magad, hallom gyakran. Milyen nehéz is ez. Legalábbis csend kell hozzá. Azzal majd érkezhet a nyugalom és a béke. Nézem a kedves meleg fényt, hagyom, hogy szeliden elkezdje lélek simító munkáját bennem. Szeliden, de határozottan, épp úgy, ahogy Jézus Krisztus kezdte a tanítást annak idején. Az a Jézus Krisztus, akinek az eljövetelét várjuk adventkor, ha sikerül várni. Ha nem ránt magával a rohanó világ. Nézem a lángot, jövel, Uram Jézus, fohászkodom hozzá. Kinyílik a lelkem. Érzem, amint megérint a sok áldás, amit kaptam, s kapok minden egyes nap. A sok apró csoda, és a kivételes nagy ajándékok. Se szeri, se száma, térdre borulásra késztet. Hálával tölti el a szívem. Jövel, Uram Jézus! Magam is meglepődöm, egyetlen kis imádság, ami megteremti bennem az advent csodáját. Gyújtsatok hát gyertyát, nézzétek a lángot, és hagyjátok, hogy eltöltsön a hála és a várakozás öröme. Hívjátok és engedjétek be Jézus Krisztust az adventbe, hogy megteremtse bennetek a békét.
Dankó Aliszt a Sátoraljóújhelyi Református Gyülekezet tagjának adventi gondolatait hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ez a dal egy kicsit közhelyes lesz, már most sajnálom. Ha akarod, húzd le egy körfelessel, majd együtt számlázom. De néha megesik, hogy a hangokat megfojtja a fejben a gondolat, és a csöpögéstől sem kímélem magamat. Mert a vállamon a csalódás, ez a rendezetlen adósság. Ha egy cseppet közhelyes lesz, tényleg sajnálom. Maratont futva egy közteressel jobbat kántálok. Mert ez a dal csak egy fél édes bor, egy csavaros kupakos negyedes. Lehet néha fáj, lehet a fejedbe rúg, de legalább durván egyenes. És fontos a láthatóság, ha a nyakadon a hatóság.
Közhelyes lett, komolyan sajnálom. Mint a zsebembe lapuló tízezrest, amit mindig felváltok. De ez a dal csak egy mirelit tészta, nyújtom, ameddig lehet. Érzed, másnap már az íze más, de jól esik minden szelet. Mert ez az, amihez nem kell becsét, ez az, amit